Kedves hallgatóink, a következő percekben dr. Hanusz Árpád, a falusi turizmus Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei alapítója, korábbi elnöke lesz a vendégünk, akit arra kértünk, hogy elemezze a 2025-ös turisztikai szezont, azt, hogy mi várható az idei évben országosan és Szűkepátriánkban, Szabolcs vármegyében a turizmus területén. Véleménye szerint a marketingre és a helyi kézműves termékekre, hagyományokra, fesztiválokra nagyobb hangsúlyt kell fordítani, hogy valóban vendégcsalogató legyen egy-egy település. A riporter Pokrovenszky Gergely.
Hogy látja itt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében és az országban milyen lehetőségek vannak, és mennyire jellemző még az, és mennyire lesz még jellemző, hogy ebben az évben Magyarországon belföldön fognak utazni minél többen?
Túl vagyunk az első negyedében, tehát némi rálátás már van, hogy mi várható ebben az évben, hisz hogyha megnézzük az első három hónapnak turista érkezéseit az országban, akkor azt tapasztaljuk, hogy külföldi érkezések nőttek, a belföldi nagyon változó volt, és különösen a február nem pedig jó idő volt, nem hozott kiugró eredményt, tehát nem mondhatjuk azt, hogy túl sokan akartak utazni. Megyében változatlanul azt mondom, hogy visszatartó erő az, hogy a szomszédban mégis csak háború van, még akkor is, hogyha ez tőlünk nagyon messze, ez befolyásolja. És ez nem csak abban a szempontból befolyásolja, hogy mondjuk nem jönnek ide a dunántúliak, vagy nem jönnek ide messzebbről az ország más részéről, hanem az is befolyásolja, hogy a kárpáti területről sem, kárpátai magyarok sem jönnek, akár csak a vallási turisztikai szempontjából. Korábban azért minden évben szerveztek kerékpáros zarándoklatot, gyalogos zarándoklatot. Ezek is hiányoznak. A másik dolog pedig, hogy hát mi is leálltunk, mert ugye ez a tyúk vagy a tojás kérdése, hogy mi volt előbb, most programot kell csinálni, vonzerőt kell erősíteni, vagy meg kell várni, hogy jöjjön a turista, és akkor neki akarok majd valamilyen kedvességgel előrukkolni. Az előbbi kell, tehát mindenképp előbb kellene azt, hogy a vonzerő az bővüljön, és az elmúlt 5 évben inkább a szűkülésről beszélhetünk. A bővülésről nagyon kevésbé, 1-2 területen igen, de nagyon kevés az a szegmens, amiben előre tudtunk lépni, és hát maga, ami működőképes, mert ugye állandó vonzerő van, hogy az a vallási turizmus a megyébe. Ebből a szempontból ott is erősíteni kellene, mert a megközelíthetősége Mária Pócsnak, hiába mondjuk azt, hogy a Mária út része, hiába mondjuk azt, hogy az ország második vagy első legnagyobb Mária kegyhelye, ha ugye nagyon-nagyon ritkán közlekedő vonattal nagyon nehéz megközelíteni. Autóbusz közlekedés sem túl jó, az sincs összekapcsolva igazán a vonattal, tehát ez elsősorban a belföld vagy a megyén belüli közlekedési lehetőségek is korlátozottak. Tehát itt, ha nem az autóra számítok, amit egy idősebb nyugdíjas már nem biztos, hogy meg tud oldani, akkor leszűkítem azt a lehetőséget, hogy lehet, hogy szívesen menne el Mária Pócsra, de nem tud elmenni, mert nincs meg a megfelelő közlekedés. A periféria az mindig hátrány. Ezt nagyon sok helyen el lehet mondani, és amit mértünk is már korábban, akterek kérdése. Akterek hiába az Európa legnagyobb barlangrendszere, tulajdonképpen nem tölti be azt a funkciót, amit turisztikailag betölthetne. Mindenki Posztolynát emlegeti joggal, mert sokat fejlődött, bár a miénk az sokkal látványosabb, de nagyon periférikus helyzetben van, és amikor felmértük, akkor az derült ki, hogy nem a barlanggal elégedetlenek az emberek, hanem az odajutással. Tehát az, hogy megközelítsék. Na most ugyanígy vagyok tulajdonképpen hegyaljával, hegyaljára is az eljutása nehéz, bár biztos sokan ismerik, de azért mégiscsak megemlítem, hogy nagyon pozitív dolognak tartom azt, hogy az IC-járatokhoz Tokajból Szerencsről induló autóbuszjáratokkal el lehet jutni Borkóstolásra. Ez mi is megcsinálhattuk volna, ha a pálinka útjaink működtek, vagy a pálinka kóstolók működnének, hogy hasonlóan itt a megyében a pálinkát helyezném ilyen szempontból előtérbe, vagy azokat a rendezvényeket, amelyeket korábban sikerrel szerveztünk meg. Tehát úgy nem lehet turistát várni, hogy csak jöjjön, és a meglévő természeti értékekre fogunk hagyatkozni, mert akkor meg azt mondom, hogy akkor meg már Bátorligetet kellett volna. A mai világban ez már nem probléma, hogy úgy berendezem magát a védett területet, hogy oda ne lépjenek be az emberek, de azért lássák, hogy mi folyik ott. És hát, hogyha megint csak egy felmérésre hivatkozok, hogy ha az eleven szülő gyíkot még nem látta, tulajdonképpen a megyében nem hiszem, hogy 1%-a, de azokat a növényeket sem nagyon ismerik, amelyeket védek, szigorúan védettek. De mindezt egy térinformatikai rendszerrel meg lehetett volna már régen oldani, és azokat a helyeket, amit védeni akarunk, azt igenis így be lehetne mutatni a nagyközönségnek. De ugyanakkor azok az irodalmi emlékhelyek, amelyek a megyében megvannak, és hát valamikor a Móricz út is jól működött, és hát az irodalmi emlékhelyek felkeresése egy középiskolás számára olyan élményt nyújthat, ami megkönnyíti az általános műveltségének a bővülését nagyon. Nem könyvből kell megtanulni, hanem a helyszínen tudná ezt megtanulni. Tehát számtalan értékünk van, de ezeket az értékeket, ugye két dolgot hiányolok most. Egyrészt programot, másrészt pedig azt a marketing munkát, amivel a nagy közönség számára láthatóvá teszem, vagy érezhetővé teszem, hogy ide érdemes eljönni. Tehát fel kellene kelteni a turistának az érdeklődését, hogy az inger küszöbét átüsse. Az, hogy miért kell ebbe a megyébe érkezni, az nagyon helyes, hogy azokat a nagy attrakciókat, mondjuk az állatparkot, vagy éppenséggel a falumúzeumot tudjuk hirdetni, de hát nem csak Nyíregyháza van, hanem van a megye, és a megyének számtalan olyan értéke, amit nagyon szívesen mutatnának be a helyiek is, ők viszont nem rendelkeznek akkora lehetőséggel. Az úgy kevés, ha azt mondom, hogy építettünk már elég sok kerékpárutat, de ugyanakkor nem építettük meg azt a menetrendet, nem csináltunk belőle csomagot, ahol ezzel a kerékpározással egy turisztikai terméket lehetne igazából létrehozni.
Én is azt látom, hogy rengeteg szép hely van itt a megyében és megyén túl is, de nincs, mintha nem lenne olyan csomaga, ahogy ön mondta, ami összefogná ezeket, és nem mutatnának irányt, lehetőséget egy turistának. Illetve a rendezvényszervezéshez szeretnék még hozzászólni. Én úgy látom, hogy ha van rendezvény, és jó a rendezvénynek a minősége, a híre, akkor jönnek bizony az emberek. Miért nem tesz egy-egy település többet azért, hogy legyen akár egy kisebb, akár egy nagyobb rendezvénye? Mert ahol étel, ital van, én úgy látom, és az a tapasztalat, és ezt meg tudja ön is erősíteni, ott van turista is.
Az, hogy miért nem tesznek, ez egy jó kérdés. Általában azért a turizmus egy szakma. Abból a szempontból mindenképp, hogy valamilyen szinten érteni kellene, nagyon összetett dolog. Tehát a közvetlen lecsapódása a turizmus által generált bevételeknek az nagyon koncentráltan jelenik meg, elsősorban a szállásadóknál és a vendéglátóknál. Tehát az összes többi lakó úgy van bele, hogy ez nem működik. Na most persze meg lehet kérdezni, hogy akkor miért működik Ausztriába, vagy Németországba, vagy Angliába. Azért, mert nálunk mindent egy ember akar csinálni. Tehát aki szállást ad, ő akarja a programot is biztosítani. Ő akarja, tulajdonképpen ő a takarító is, és ő a szakácsnő is. Tehát ez így nem működik. Tehát a munkamegosztás, ugye egy dolgot kellene nagyon jól megtanulnunk, hogy a turizmus az ugye összefogáson alapuló komplex bemutatása egy területnek, ahol mindenki részese lehet a saját maga módján. Nem megy tulajdonképpen a helyi termék sem. Miért nem megy? Mert nem jön a vendég. Ha jönne vendég, akkor helyi terméket is el lehetne adni. Na most az, hogyha van egy helyi termékbolt, az nagyon jó dolog. De önmagában ahhoz egy helyre kell elmenni, hol az helyi terméket az egész megyében előállítanak, hogyha ha Juli néni, aki mondjuk a szállást adja, az kapcsolatban lenne a helyi termékkészítővel, akkor a helyi termékkészítő is érdekelt lenne, hogy Juli néninek vendége legyen. Így viszont, hogy ez a kapcsolat nincs, ez az összefonódás nincs meg a településen belül sem, és a települések között sem, ezért, hogy mondjam, nem mondhatom azt, hogy itt sok nagyobb tömeg, vagy sok ember részesedik abból a bevételből, amit a turizmus generál.
Hogy látja most a fizetős, vagy az ingyenes rendezvények a csábítóak?
Hát mindenképp az ingyenes rendezvények a csábítóak, mert ha fizetőssé teszem a belépőt, ugye azt nem érzi még nagyon sok magyar ember, hogy hogy önmagában az is pénzbe kerül, hogy megszervezzek valamit. Viszont az értéke mégiscsak a fizetésnek van. Tehát azt tartják, ha már van, amiért fizettem, akkor van egy elvárásom is. Ha nem fizettem, akkor nem is lehet elvárásom, mert ingyen vagyok itt, ha nem tetszik, tovább lehet állni, szokták mondani. Nem helyesen, mert bizony a nem fizetős helyeken is fizetni kell, hisz az ellátás az mindenképp pénzbe kerül. Tehát akár itt arra gondolok, akár ételre gondolok, ez mindenképp szükséges egy turistának, tehát egy olyan rendezvényt, amely ingyenes, és még ételt sem tudok biztosítani, arra valószínűleg nagyon kevesen fognak elmenni. De én még egyszer visszatérek a marketingre, hogy az, hogy valami ingyenes vagy fizetős, nem ez dönti el a turista szándékát, hanem az, hogy amit be akarok mutatni, azt olyan formába tegyem, hogy a turistának az érdeklődési körébe beletartozzon, az inger küszöbét átütve belső késztetést érezzen arra, hogy az adott területet, az adott helyet, az adott rendezvényt fel fogja keresni. Ha ez megvan, akkor hajlandó áldozni is azért, hogy jól érezze magát, hisz azért azt nem mondhatjuk, hogy az itteni megyei rendezvények nem nyújtottak olyan szórakozási lehetőség, kikapcsolódási lehetőséget, hogy a vendégek úgy mentek volna el, hogy ide többet nem jövök. Mindig az volt, hogy majd jövőre újra itt találkozunk, jól érezték magukat, és különlegességekkel találkoztak. És azt sajnálom, hogy ezek a különlegességek ma nem terjednek az országban.
Említette korábban a beszélgetésében a háborút, hogyha remélhetőleg hamarosan véget ér a háború, akkor milyen hatással lehet majd a turizmusra, és ezen belül itt Kelet-Magyarországon a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeire?
Hát ez most még nagyon-nagyon kérdőjeles, hogy milyen kapcsolatunk lesz Ukrajnával. Egyrészt azért, mert azt tapasztaltuk a háború előtt, hogy az ukránok nagyon ráharaptak arra a magyar hagyományra, amely kárpátaljai magyarok tudtak. Tehát ugye átvették tőlünk a rendezvények egész sorozatát, mindent megcsináltak, ami nálunk volt, és erre bizony elég sok ukrán turista érkezett, különösen a kelet-ukrajnai területekről. Ez egy érdekes dolog volt, és természetes, hogyha ugye, mi nem tudtuk megoldani, de mondjuk a szlovákok megoldották, hogy ilyen kis határmenti átlépővel, beléptetéssel a Magas Tátrába elhívták őket síelni. Mi ugyanígy elhozhattuk volna őket a megyébe is, akár van bőven fürdőnk, fürdeni, hisz a Kárpátalján egyetlen valamire való fürdő, vagy maximum kettő van, hogyha a kisebbeket is beleszámolom. De mi nem tudtunk ezzel élni. De kétségkívül nekünk azért volt viszont fontos Kárpátalja, vagy egész Ukrajna, de főleg a kárpátaljai terület, mert a Dunántúlról, vagy a Budapestről, vagy a Budapestről keletre eső területekről is érkező vendégek legalább egy éjszakát itt eltöltöttek, és csak úgy mentek tovább. Vagy ha visszafelé jöttek, akkor is eltöltöttek még egy éjszakát, különösen akik Dunántúlra mentek volna. És tehát volt egy úgynevezett határon átnyúló magyar nemzetközi turizmusunk. A másik dolog, hogy az természetes, hogy a kárpátaljai emberek azok szívesen jöttek a megyébe turistaként is, hisz annak idején ugye megcsinálták ők a Turinfo irodákat, és ők bizony reklámozták ezt a területet. De én magam is áthívtam azokat a kézműveseket, akik annak idején, akikkel együtt dolgoztunk Kárpátalján, és itt nagyon szívesen bemutatóztak, hisz nem mondok azzal nagy dolgot, hogy volt olyan hímző asszony, aki 100 000 forintot árult egy-egy penyigei nagyvására alkalmával.
Beszéltünk itt az interjúban a helyi termékekről, amelyeket helyi kézművesek, iparművészek és idősebb generációnak a tagjai készítenek. Lassan mondhatjuk, hogy sajnos az idő előrehaladtával kihal ez a generáció. Hogyan lehet pótolni, egyáltalán lehet-e pótolni, és lehet így a helyi hagyományokat megőrizni?
Általában azt mondják az emberek, hogy a helyi hagyomány az fontos a turizmusban. Én ezt nagyon hittem ezelőtt, 20 évvel ezelőtt. Aztán rádöbbentem, hogy az nem mindegy, hogy ezt ki fogja bemutatni, ki készíti, mennyire, főleg az ételek, mert ugye ennek a megyének nem annyira a, nem a faforogók voltak híresek, bár volt olyan is, és nem a különböző kerámikusok, ebből is volt, de inkább használati tárgyakat készített, hanem elsősorban azok az ételek, amelyek a szegénységgel és a helyi, ugyanakkor a helyi nyersanyagokkal összefügtek. Tehát amik a cinkefőzés, vagy a cinkekészítés, az egy tudomány volt. A lehető legegyszerűbb étel, de mégis azt nagyon el lehetett rontani, és nagyon finoman is lehetett készíteni. De hogyha azt mondom, hogy mondjuk az egész hagyomány világból kiemelném csak a szatmári szilva pálinkát. Jöttek a modern főzdék, megváltozott sok minden, megváltozott az a szokás is, mert hogyha valaki mondjuk nem szokott hozzá, hogy ő 50 vagy 51 fokos szeszes italt igyon, akkor ettől ugye irtózott. A nagy cégek azok általában 38-40 százalékos terméket állítottak elő, és kimegy a divatból. Tehát azt látom, hogy most már azokat azzal, hogy én 50 fokos pálinkát akarok valakinek adni, már nem biztos, hogy azzal ajándékozom meg, mert nem biztos, hogy meg fogja inni. Tehát elmegy az a dolog is, hogy elszoktak teljesen az emberek, és igaz, hogy meghalnak azok az asszonyok, akik mondjuk ténylegesen tudtak olyan ételeket főzni. A kötött tésztaleves is divat, de nem tudtuk úgy behozni a divat. Nem tudtuk a lapcsánkát sem úgy elterjeszteni, ami tulajdonképpen saját rendezvényeinken igen, de nem lettek belőle olyan nemzeti termékek, hiába védettük le, amivel ugye azt mondom, hogy mondjuk egy kötött tésztaleves, az csak igazából a szatmári emberek tudták, vagy a szatmári asszonyok tudták egyfajta módon, egy jellegzetes módon elkészíteni. Mert ugye azt mondjuk, hogy halászlevet nem volt jellemző, hiába mondom azt, hogy volt halászléfőző versenyünk is, a halászlevek nem voltak igazából olyanok, ami jellegzetes lett volna itt, viszont a többi étel sem, tehát a gazdagon hússal, gazdagon tálalt ételek nem voltak jellemzőek. De egy szatmári töltött káposzta azért az mai napig is még elmegy, még akkor is, hogyha már a úgynevezett málékásás töltött káposztát nagyon-nagyon kevesen készítik. De hát az is baj, hogy ugye az alapanyagok is elfogynak. Én mindig azt mondtam, hogy egy jó kenyérlángos, amit jól tudtak készíteni, az nagyon finoman eladható lett volna bárhol a világon. Viszont az alapanyag egyre romlott, és ezek az alapanyag nélkül ezeket már nem lehet, hagyományos alapanyag nélkül nem lehet elkészíteni. Tehát az a, hogy mondjam, feltét, amit ma a boltban megveszek, az nem ugyanaz, mint amit a disznótornál ilyen célra külön, hát fűszerezve, megfelelő füstöléssel láttak el.
Kedves hallgatóink, az idei évi várható turisztikai szezon kapcsán nyilatkozott rádiónknak dr. Hanusz Árpád turisztikai szakember, aki korábban évtizedekig a falusi turizmus Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyének az elnöke volt. Véleménye szerint a marketingre és a helyi kézműves termékekre, hagyományokra, fesztiválokra nagyobb hangsúlyt kellene fordítani, hogy valóban vendégcsalogató legyen egy település. A riporter Pokrovenszki Gergely volt.